Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben újra szeretettel köszöntöm Nyár István előadóművészt. Kedves hallgatók, a mai témának ez a címe, kicsit rejtélyes cím, ha valaki esetleg Jeremiás próféta könyvét nem ismeri, hogy Jeremiás vagy Hanániás. Magyarul a ma este során arról lesz szó, hogy mi a különbség az igaz prófétaság és a hamis prófétaság között. A kiinduló pontunk azért Jeremiás könyve, mert hamis proféták ugyan mindig voltak, majd át is tekintjük egy nagy vonalakban a névsorukat, Bálámtól fogva egészen a végső idők hamis profétáig, de Jeremiás könyve nagyszerű alkalmat ad arra, hogy egy kicsit belehelyezkedjünk, nem az akkori állapotba, hanem a mai állapotba. Mert Jeremiás könyve egy hatalmas pillanatkép profécia, amely a végső időkről is szól. Ugye Jeremiás könyvének kettős jelentése van. Egyrészt szól az időszámításunk előtti 7.-6. század Izraeléről, amikor a babiloniaiak körbefogták a déli országrészt, meghódították háromszor is Jeruzsálemet. Többször is beszéltünk már erről, 605-ben vették be először a zsidók fővárosát, 597-ben másodszor és 586-ban harmadszor. De Jeremiás könyve nem csak ennek az országrésznek, a 7.-6. századi Júdának szólt, hanem úgy szoktuk mondani, hogy ez az egész könyv egy pillanatkép profécia a történelem legvégéről, ezért található nagyon sok ilyen kijelentés a proféta könyvében, hogy majd az utolsó időkben értitek meg a szavak értelmét, vagy a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Hogy azért teljesen ismeretlen ne legyen előttünk, hogy mikor következett be ez a Jeremiás-Hanániás összetűzés, az igazi prófétának és a hamis prófétának az összetűzése. Röviden felolvasnám Jeremiás próféta könyve 28. fejezet első versétől a leírást, ami egész plasztikusan elénk állítja, hogy itt miről is volt szó. A babiloniaiak meghódították már Jeruzsálemet, de nem véletlenül került sor még két ostromra, tehát összesen három ostroma volt a fővárosnak, mert a zsidók próbáltak szövetséget találni Egyiptomban, próbáltak a nagy babiloni birodalom ellen szövetkezni, de ez nem sikerült, és ezért újabb és újabb deportálások vették a kezdetüket, és vitték el a zsidó népet a 70 éves babiloni fogságba. Ezt a babiloni fogságot Isten már Ézsaiás próféta által megjövendölte, de a pontos idejét csak Jeremiásnak mondta el. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvashatjuk először a Bibliában, hogy ez a fogság 70 éves lesz. Amikor Jeremiás ezt bejelentette a népnek, nem csak egy ilyen bejelentés volt ez, hanem egy jelképes cselekedetet is végre kellett hajtania, fajármot kellett vennie magára, és fajárommal végig vonulni Jeruzsálem utcáin, hogy érzékeltesse az emberekkel, hogy a járom elkerülhetetlen, tehát a fogság elkerülhetetlen. Ami még elkerülhető az az, hogy ne legyen olyan súlyos, ezért volt fajárom a prófétának a nyakán. Amikor megjelent a hamis próféta, Hanániás, összetörte, levette Jeremiás nyakáról ezt a fajármot, összetörte, mondva, hogy ebből nem lesz semmi, két év múlva vissza fognak térni a deportált csapatok, tehát a rokonaink is, vagy két év múlva, mondta Hanániás. Jeremiás viszont ezt közölte ezzel a hamis prófétával, hogy ha letörted a fajármot, akkor most a népnek fel kell venni a vasjármot, és Jeremiás valóban vasjármot vett magára, és ezzel szemléltette, hogy a fogság sokkal súlyosabb lesz ebben az esetben, hogy a nép, a vezetők a hamis prófétákra hallgattak és elvetették Isten üzenetét. Tehát Jeremiás könyve 28. fejezetében mindezt így olvashatjuk. És abban az esztendőben Sedékiás Júda királya uralkodásának kezdetén, a 4. esztendőben, az 5. hónapban, mondta nékem Hanániás, az úrnak fia, a próféta, aki Gibeonból való volt, az úrnak házában a papok és az egész nép szemei előtt mondván. Ezt mondja a seregek ura Izrael istene mondván, eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes két esztendő múlva visszahozom-e helyre az úr házának mindamaz edényeit, melyet elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni király, és bevitt Babilonba. És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát, és mindam a júdabeli foglyokat, akiket elvittek Babilonba, visszahozom én a helyre, azt mondja az Úr, mert eltöröm a babiloni király jármát. Tehát ezt mondja Hanániás, a hamis próféta. Akkor mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának a papok és az egész nép személye előtt, amely ott állt az Úrnak házában. Mondta pedig Jeremiás próféta, úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr, teljesítse az Úr a te beszédeidet, amelyekkel prófétáltad, hogy az Úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból a helyre. Mindazonáltal hallj csak-e beszédet, melyet én szólok néked és az egész népnek. A próféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen hadról, veszedelemről és dokhaláról prófétáltak. Amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, hogy az Úr küldöttei azt valóban. És vette Hanániás próféta a jármot a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt. És szólt Hanániás az egész nép előtt mondván, ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát 2 esztendői idő múlva minden nemzet nyakáról. És elment Jeremiás próféta a maga útjára. És szólt az Úr Jeremiásnak, miután letörte Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot mondván, menj el és beszélj Hanániással mondván, ezeket mondja az Úr, a fajármot eltörted, de csináltál helyére vasjármokat. Mert ezt mondja a seregek ura Izrael istene, vasjármot vetettem minden nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt a mezei állatokat is néki adom. És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának, hall csak Hanániás, nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Kedves hallgatók, innen vettük tehát a címet, Jeremiás vagy Hanániás, és felvetődik a kérdés, hogy hogy lehet felismerni azt, hogy igaz próféta beszél, vagy hamis próféta beszél. Ugye ez egy kiélezett helyzet volt. A zsidók országát már megszállta egy nagy birodalom, és nyilvánvaló egy megszállás alól egy nép minél előbb fel akar szabadulni. Jeremiás azt az üzenetet közölt, hogy nem lesz felszabadulás, ha nem fogadják meg Isten tanácsait továbbra sem, akkor ez a fogság, ez egy hosszú 70 éves fogság lesz. Hanániás azt mondta, hogy 2 éves fogság lesz, óriási a különbség a két időköz között. Nem tudom, hogyha nekünk ilyesmit mondanának, mi először kinek hinnénk. Azt gondolom, hogy nagy tömegekre csak úgy lehet hatni, hogyha valami kedvezőt mondunk a fülüknek, nem a gondolkodásuknak, a fülüknek. Az biztos, hogy Hanániásra hallgatott a nép, mert 2 évi fogság, ez sokkal kényelmesebb, kellemesebb dolog, mint arról hallani, hogy 2 emberöltő fog eltelni, és csak azután jönnek vissza a foglyok majd Babilon földjéről. És Hanániásnak a fellépése rendkívül imponáló volt, és Jeremiás háttérbe szorult, a környező fejezetekből tudjuk, hogy a proféták el is fogták, meg is akarták ölni, ciszternába vetették, megveszőzték nyilvánosan, tehát egy olyan sor szégyenteljes dolgot tettek vele, amit valóban kevés prófétával tettek meg az Ószövetség idején. Tehát újra felvetném a kérdést, hogy lehet az igazi és a hamis prófétákat megkülönböztetni? Ez a Bibliának egyik legnagyobb kérdése, és a Bibliának a válaszai is a rendelkezésünkre állnak, úgyhogy nem csak a régmúltban tudunk eligazodni, hogy íme Jeremiás volt az igaz próféta, aki az Isten szavát szólt, a Hanániás pedig, hogyan is mondta Jeremiás, hogy hazugsággal biztatod a népet. Máskor így mondta, hogy a te szíved kívánságait szólod. Tehát nem csak a régmúltban lehet eldönteni, hogy kik voltak az igaz próféták, hanem a mai korban is nagyon világosan szét lehet választani, hogy mi az, amit Isten üzen az embernek és az emberiségnek, és mi az, amivel közönségesen becsapják az embereket, áltatják az embereket. Általában ez a recept, hogy embereknek békességet hirdetni, embereknek valami jót mondani, vagy biztatót a jövő felől, ez mindig bejön, mert nyilván az ember jövőre irányult lény, az ember a gyermekeiért, az unokáiért is él, szeretne egy biztató jövőt látni. Ha valaki biztató jövővel jön elő, hát az biztos, hogy eleve elfogadásra jobban találhat, mint ha valaki azt mondja, hogy kérem, a világ helyzete csak súlyosbodik. Itt egyre nehezebbek lesznek a dolgok. És ezért lesznek nehezebbek a dolgok. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen proféciát az emberek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, de tulajdonképpen sokszor meg se akarnak hallgatni. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az igaz és hamis prófétasság között a Biblia négy alaptételben különbséget tesz. Ezt a négy megkülönböztető jegyet egy kis könyvben össze is foglaltuk ennek a könyvnek az inspirációról szóló fejezetében, hiszen tulajdonképpen az igazi prófétasság, hamis prófétasság kérdése, ez ugyanaz a kérdés, mint a Biblia és minden más vallásnak a kérdése. Miről lehet látni azt, hogy a Biblia igaz, amit a Biblia mond a jövőről, az biztos, hogy beteljesedik, és amit mások mondanak magukat prófétának, vagy vallásos embereknek, vagy szervezeteknek valló emberek és intézmények, az pedig nem igaz. Ebben a kiskönyvben összefoglaltuk azt a négy szempontot, ami alapján mindig el lehet dönteni, ha megjelenik valamilyen üzenet, hogy az most Isten küldte azt az üzenetet, vagy sem. Ennek a négy pontnak a legfontosabb igehelyét itt felírtam a táblára. Az első dolog, ami egy teljesen biztos vízválasztót jelez az igaz és hamis prófétasság között, Mózes 5. könyve 18. fejezetében olvasható a 21. és 22. versekben. Ezek így hangoznak. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a próféta, ne félj attól. Szeretném ebből az igehelyből a következőket kiemelni. Azt olvassuk itt Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy tulajdonképpen a történelemben mindenki Isten nevében fog jönni. Olyan nem lesz, hogy valaki azt mondja, hogy a saját nevében hirdet valamit. Aki nagy befolyásra akar szert tenni, mindig felhasználja az Isten nevét. Isten nevében jöttem. Hanániás is azt mondja, hogy ezt mondta az Úr. Tehát azért még, mert valaki Isten nevét a szájára veszi, és Isten nevében beszél, ezért egy Biblia olvasó keresztény ember, hogy úgy mondjam, nem fog hasra vágódni, ami sokszor bekövetkezik, nagyon sokszor hallom emberektől, de hát ő is Isten nevében szól, ő is Krisztus nevében gyógyít, és hasonló más kijelentések. Erre ez az ige felhívja a figyelmet, ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr, ha a próféta az Úr nevében szól. Tehát a próféták az Úr nevében fognak szólni, a hamis próféták is. Ezután azt mondja ez a mózesi kijelentés, hogy arról lehet majd felismerni, hogy valaki hamis prófét, hogy amit mond, az nem fog beteljesedni. Ugye ez jelen esetben, hogy 2 évet mondott a fogságból való hazatérésre, hát várni kellett 2 évet, és mindenki láthatta, hogy ez nem teljesedett be. Ha valaki elolvassa a Jeremiás könyvét, vagy ha már elolvasta, hadd tegyen fel azoknak a kérdést, miután letelt a 2 év, az emberek levonták a tanúságot, hogy Hanániás hamis próféta volt? Ez a legmegdöbbentőbb ebben a dologban, hogy az emberiség emlékezete, a tömegek emlékezete az még 2 évre sem terjed ki. A legszörnyűbb leírása ezzel kapcsolatban a Vöröstengeri átkelés, amely után 3 hónappal már elfelejtették Istennek a csodáját. Tehát az a megdöbbentő, hogy jött egy hamis próféta, mondott valamit, hogy 2 év múlva visszajön a nép, a 2 év letelt, nem jött vissza a nép, újabb ostrom, újabb deportálás, és így tovább, és 70 éves lett a fogság, és ezt Jeremiás unos, untalan az emberek tudomására hozta, de senki nem hitt Jeremiásnak. Mindenki Hanániásnak hitt akkor is, amikor már a szemük előtt lezajlódott minden. Ez figyelmeztessen bennünket arra, hogy egyszerűen a tömegeknek a véleménye, sem az események előtt, de ugyanúgy az események után is nem megbízható. Egyszerűen az ember tömegek azt akarják látni az életben és a történelemben, amit ők szeretnének látni. Nem az, ami a valóságban megtörténik. De Isten gondoskodott erről, hogy előre figyelmeztetést adjon, ez a 3. kifejezés, hogy nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a próféta, és ne félj attól. Tehát a hamis prófétai beszédet nagyon könnyen le lehet leplezni azzal, hogy nem teljesedik be az a prófécia, ez viszont odafigyelést kíván, ez viszont a dolgoknak a végigkövetését kívánja, ez bizonyos gondolkodást és szembesítést kíván. Sajnos ezt az emberek kevésszer teszik meg. A második dolog, amit világosan mond a Szentírás, az Ézsaiás könyve 8. fejezet 20. verse. Ez így szól, hogy a tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok, mert akik nem így szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk. Helyesbített fordításban mondom. A tanításra, a törvényre, eredetiben ugye a Tórára, az Isten kijelentésére, a Mózesi 5 könyvre hallgassatok, mert akik nem ekként szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk. Tehát nem lehet igaz az a kijelentés, bárki mondja is, amely a legkisebb mértékben ellentétes a Szentírással. Tehát ha valaki bármilyen kijelentést tesz, akár ma, a holnapra, holnap utánra vonatkozólag, vagy az emberi életünk megjobbulására vonatkozólag, de valamiben a legkisebb dologban nem egyezik meg a Bibliával, ez biztos, hogy a hamis prófétaságnak a kétségbe vonhatatlan jele. Persze, ehhez meg ismerni kell a Bibliát. Hát aki nem ismeri a Bibliát, az mindig azt mondja, hogy hát ez is beszélt valami igazat, az is beszélt valami igazat, olyan igaz, amit állított az a másik ember. Hát kérem szépen, olyan hamisság nem volt, és nem is lesz a történelemben, amiben ne lenne benne ennyi és ennyi adag igazság. Egy nagyon megszívlelendő kijelentés, amit olvashatunk az egyik könyvben, így hangzik: a gonoszságnak és a csalásnak a nagy fejedelme Sátán mindig pontosan tudja, hogy a hazugságaihoz mennyi igazságot kell hozzákeverni, hogy azzal a kis igazsággal a nagy hazugságait is elfogadhatóvá tudja tenni. Ez mindig így lesz. Tehát a hamisság a világban az nem teljes sötét, szurok, fekete. A hamisság a világban mindig meg van tűzdelve, meg van spékelve bizonyos igaz kijelentésekkel, és éppen ez növeli a megtévesztő erejét. Ez ellen csak egy fegyverünk lehet, ha ismerjük az igazságnak a mértékét. Ha most ugye Párizsba elmegyünk, és ott kezünkbe vesszük az 1 métert, mert hát ugye a nagy nemzetgyűlés 200 valahány évvel ezelőtt azt mondta erre a távra, erre a hosszra, hogy ez 1 méter, akkor ha a kezünkben van a mérték, akkor az 1 méter 10 centi is lelepleződik, hogy az nem 1 méter, meg a 99 centi is lelepleződik, hogy az nem 1 méter. De hát, ha nincs kezünkben a mérték, akkor még a 99 centit hajlamosak lehetnénk 1 méternek látni. Hát honnan látna az ember olyan pontosan? A maga felfogásából, a maga értelméből. A harmadik kijelentés, János első levele, 4. fejezet, 2. és 3. versében található, amelyben azt mondja az apostol, hogy arról lehet megismerni, hogy mit mond az Isten lelke, hogy mi származik az Istentől. Hogyha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak mondja, ez az Istentől van. De ha valaki Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak, nem az Istentől van, hanem ez az Antikrisztus lelke, amely a világra jő, sőt, itt van már. Tehát tulajdonképpen a harmadik mérték az, hogy Jézus Krisztus felől hogyan gondolkozunk. A Biblia nem pusztán igazságok gyűjteménye, hanem egy igaz lénynek a példája. Isten nem tételeket mondott az emberiségnek csupán, nem igazságokat, hanem egy igaz lényben megtestesítette Isten, hogy hogyan kell élni. A döntő dolog, hogy Krisztus felől hogyan gondolkozunk. Ha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, ami annyit jelent a Biblia szóhasználatában, hogy ha valaki látja azt a Bibliából, hogy Jézus valóban felöltötte az emberi természetet, valóban úgy küzdött a rosszal szemben, mint mi, mert ugyanolyan rossz öröksége volt, mint nekünk, ez az igazi evangélium, Jézus testben megjelent Krisztus, gyenge emberi természetben megjelent megváltó Krisztus. Ha valaki látja, hogy Krisztusnak hogyan kellett küzdeni, és ebből veszi a példát, hogy mi nekünk is hogyan kell küzdeni az életben az erkölcsi győzelmekért, ez a tiszta evangélium, ez a prófétai beszéd, ez Isten hangja. De ha valakiknek beszélnek Jézusról sok kegyes dolgot, nagyon szép, mézes, mázos beszédet, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő győzelmét úgy vívta ki, hogy tulajdonképpen nagy előnye volt hozzánk képest, mert hát ember volt, de nem örökölte az emberi gyengeségeket, neki könnyű volt küzdeni, könnyű volt győzni, nem is hibázhatott, ő nem is tudott volna elesni. És nagyon szépen becsomagolják az emberek, hozzá még felvesznek szép ruhákat is, és nagyon fülbemászóan mondják az embereknek. Ez biztos, hogy a hamis prófétai beszéd, mert Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak. Az Antikrisztus beszéd, a hamis prófétai beszéd. A negyedik dolog, amit maga Jézus rejtett el a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 15. és 20. versében található, amely felszólítja az embert, hogy ne csak a proféták üzeneteit vizsgáljuk meg, hanem vizsgáljuk meg ezeknek az embereknek az életét, hiszen nem a beszédükért fog Isten majd embereket az örök életre elvezetni, hanem az igaz életükért. Olyan elképzelhetetlen, hogy valaki igaz proféta, de az élete nyilvánvalóan megsérti az isteni törvényeket. Szóval az, hogy vizet prédikálni és bort inni, ez lehet, hogy megtörtént sokszor a történelemben, de ez nem az Istentől jött beszéd volt. Az Istentől jött beszéd mögött egy hiteles emberi fedezet áll. Hadd olvassam fel Jézusnak a kijelentését. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jófa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Most valaki felteszi a kérdést, na hát hogyan lehet egy emberi életutat megvizsgálni? Hát mi messze vagyunk, hallunk bizonyos dolgokat, az újságokban megjelenik, távközlési eszközök megmutatják nekünk, olyan szépnek, igaznak tűnnek. Hát én nem tudok elmenni Amerikába, hogy most a Soros ottani, nem a Soros, hanem a most ottani fellépő prófétát én megnézzem, hogy most hányadik luxus jachtját veszi, és hányadik palotáját építi, mert ugye ez pár év után ki szokott derülni, ugye, nagyon érdekes, ha az ember megnéz néhány ilyen filmet, hogy az emberek azután sem hiszik el azt, hogy hamis próféta volt. Tehát bemutatják, hogy kérem, ezt a több milliárd dolláros épületet építette. Kérem, bebizonyosodik, hogy nem tudom, utca nőkhöz járt, stb. Stb. Szinte fél évenként lehet egy-egy ilyen lelepezést hallani. Az emberek akkor sem hiszik, mert hát olyan szépen beszélt. Annyi embert megkönnyeztetett. Olyan gyönyörű ígéreteket mondott. Hát a Biblia ezt a négy szempontot állítja elénk, mondván, hogy azért figyeljünk oda, hogy ha valaki igaz dolgokat mond, arról nem derülhet ki egy vagy két év múlva az, hogy tulajdonképpen közben, miközben igaz dolgokat mondott, teljesen romlott és festett életet élt volna. Akkor azok nem igaz dolgok, illetve ha nem tudtuk volna lelepezni az első három eszköz segítségével, akkor itt van a negyedik eszköz, amivel le lehet leplezni. Tehát ezzel tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy lehet-e különbséget tenni az igaz és hamis prófétaság között. A Biblia szerint lehet. A Biblia szerint az az ember, aki gondolkodik és aki utána jár a dolgoknak, mindig különbséget fog tudni tenni, nem csak a saját életében a jó és rossz között, hanem hogy úgy mondjam, a nagy társadalmi folyamatokban is nem fog bedőlni hol erre, hol arra, mert megvan a segédeszköze a Szentírás segítségében, hogy ne kövessen hamis dolgokat. Természetesen a hamisság millióféle. Természetesen a hamisság hívő igaz embereket is megkörnyékezhetett. Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezet 1. versében, hogy ó, balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket. Szóval döbbenetes dolog, hogy ebben a világban a becsapásnak és a megigézésnek óriási helye van. Nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkodni, hogy ez mitől van, és hogy lehet ember tömegeket szinte elbolondítani és megigézni. Hát én gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, hogy talán ott lehet a gyökerét megragadni, hogy mi emberek végül is arra vagyunk teremtve, hogy megismerjünk dolgokat, és a megismerés által fejlődjünk tudásban is, erkölcsben is. Tehát az ember, úgy mondjam, megismerésre teremtett lény, tehát a híreknek nagyon nagy szerepük van az életben. Na már most, hogyha előáll egy olyan világ, és különösképp a mi világunk nagyon ilyen világol, a híreknek, az információknak óriási a szerepük. És embereket ezzel nagyon lehet befolyásolni. Két dologgal, a hírrel és az embereknek a döntésre való késztetésével, akkor természetesen a gonosz szinte megszállja ezt a területet, és az embereknek olyan híreket, olyan információkat ad, amelyek bizonyos egyoldalúsággal mutatják be az életet és a világot, és az embereket arra kívánják nagyon gyorsan rávenni, hogy döntsenek ezek mellett, amikre őket megtanították, vagy amiket a tudomásukra hoztak. A Biblia azt tanítja, hogy az ember az életben, miközben megismer, miközben tudást keres, aközben mértéket is keressen. Az ismeret és a tudás mérték nélkül, tehát hogy viszonyítás nélkül semmit nem ér. Ezért adta Isten a Szentírást is, a Bibliát is, mert viszonyítanunk kell a dolgokat. Először nagyon sok minden látszik igaznak, nagyon sok minden hír, ismeret, információ. De hogyha egy kicsit várunk és viszonyítunk, hogy más mit mond, vagy talán az Isten mit mond, ha egyáltalán ilyen eszünkbe jut, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről a kérdésről. Sajnos egy nagyon kevés embernek jut az eszébe. Az emberek olyan természetesnek veszik, hogy vannak nagy emberek, van tudomány, van kultúra, amit ott mondanak, az biztos, hogy igaz, vagy legalábbis nagy mértékben igaz. Nagyon kevés ember teszi fel a kérdést, hogy ezt mondják az emberek, ezt mondja a tudomány, ezt mondja X tekintély, de vajon az Isten mit mond? Jézus Krisztus erre hívta fel a figyelmet Máté evangéliuma 24. fejezetében. Tulajdonképpen ez a Máté 24. fejezete egy refrénre épül fel. Jézus ebben a fejezetben beszélt a mi világunkról is, ez az úgynevezett nagy apokaliptikus beszéd, és ez az egy refrén, ami mindig visszajön, hogy vigyázzatok, hogy be ne csapjanak, meg ne tévesszenek, el ne ámítsanak titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, hamis proféták, hamis Krisztusok. Sőt, Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van, a szobában van, vagy a mezőn van. Nyílt ráutalás például a spiritizmusra, a szobában van, megidézhetők a magasabb szellemek, és odahozható a túlvilág a szobába. Ugye? Tehát Jézus világosan mondta, hogy sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy a szobában van, vagy kint a mezőn van, ne higgyetek nekik. Ezért teljesen természetes a következő kérdésünk, hogy a Biblia szerint a mai kornak megállapíthatók a nagy hamis profétái, vagy profétai mozgalmai, vagy intézményei. Azért tétovázom egy kicsit a megfogalmazásban, mert a Bibliából kiderül, hogy régen voltak hamis proféták. Mondjuk amikor Izrael népe jött elfoglalni Palesztinát, és a moábiták és midiániták védekezni akartak a zsidókkal szemben, de hát látták, hogy nincs védelem, akkor elküldtek egy több száz kilométeres útra egy delegációt, egy küldöttséget, hogy egy kevés arannyal és ezüsttel fizesse le Bálámot, ugye a mezopotámiai prófétát, ugye nem tudom mutatni a térképen, ő innen messze élt Mezopotámiában, és például Bálámot le tudták kenyerezni. Pénzzel meg tudták venni a lelkét. Bálám a Bibliának a legelső hamis prófétái közé tartozik, de hát ez egy valaki. Mózes 4. könyve 20. fejezetétől olvashatunk róla a 31. fejezetig, tehát ez egy valaki. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy a bírák korában már minthogyha több önjelölt próféta lett volna, már szinte közösségbe, csoportokba is tömörültek. Aztán azt látjuk már a 9.-8. században időszámításunk előtt, hogy amikor az északi király Akháb egy szerencsétlen házasságot köt egy szidoni pogány királylánnyal, Jézabellel, akkor a Jézabel hoz az országba 850 hamis prófétát és papot. Tehát ekkor már intézmény lesz a hamis prófétaság. Megjegyzem, hogy egy hamis próféta is óriási zavart tud támasztani, nem? Mert hogyha egy csepp mérget teszünk egy hektoliter vízbe, az egy csepp méreg is az egészet megmérgezi. De amikor 850 hamis próféta végzi a dolgát, akkor az embernek a lélegzete eláll, hogy mi fog itt történni ebben az országban. Aztán amikor tovább olvassuk a Bibliát, már jövünk a 7.-6. századra, és látjuk, hogy csak úgy rajzzanak a hamis próféták. Ugye a királyok is, hogyha meg akarnak valakit hallgatni, nem az igaz prófétákat hívják elő, jöjjenek a hamis próféták, mert ők mindig azt mondják, amit hallani akarunk. Tehát azért tétováztam egy kicsit a megfogalmazásban, hogy hamis próféta vagy prófétai mozgalom, intézmény, ez volt a múltban is, de vajon lesz majd a korunkban is, vagy a jövőben is még inkább? Azt kell, hogy erre mondjam, hogy a Bibliának van egy rendkívüli könyve, ez a Jelenések könyve. A Jelenések könyvéből két részletet szeretnék ismertetni. Az egyik részlet közli a Jelenések könyve második fejezet 20.-22. versében, hogy a kereszténység történelme során is óriási hamis prófétai mozgalmak voltak. Intézményesült a hamis prófétaság. Ezt jelzi a Jelenések könyve második fejezete. A 16. fejezete pedig a mikorunkra vetíti előre ezt a dolgot, és rávilágít arra a három nagy hamis prófétai intézményre, ami a mikorunkban létezik, és amit ha valaki nem ismer föl, végzetes lehet a számára. Olvasom először a Jelenések könyve második fejezetében az úgynevezett Tiatíra beli Jézustól Tiatírának küldött levélből a következő pár mondatot, Jelenések második fejezet 20.-21. versét. De van valami kevés panaszom ellened, mondja Jézus, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodtak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ugye előbb hivatkoztam arra, hogy Izrael történetében volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen betelepítették az országba a hamis prófétákat. Erre más nem tudok mondani. Tehát az Akháb felesége Jézabel, szidoni királylány, behozott 850 hamis prófétát az országba, hogy tegye tönkre a zsidó népet. Ezt az ókori eseményt felhasználva, erre visszautalva mondja Jelenések könyvében Jézus Krisztus, hogy ez be fog következni a történelemben, és a tiatírai levélről itt már külön előadás hangzott el több ízben is, ugye ebben a teremben. Azonosítottuk a középkorral ennek a levélnek az időtartamát. A középkorban tulajdonképpen mi történt? Az, hogy a kereszténység örve alatt egy sor pogány szokást és hagyományt és tanítást behoztak a kereszténységbe, és Jézusnak ez a panasza a középkori kereszténység ellen, sőt a középkorban élt igaz keresztényeknek is ez a panasza, hogy miért engeditek meg, hogy egykor hamis proféták özönölték el az országot és tették tönkre az emberek gondolkodását, mégis a legdrágább, kedves hallgatók, az emberek gondolkodása. Ha emberek gondolkodását tönkreteszik, az olyan felmérhetetlen kár, amihez hasonló kárt nem lehet mondani. Persze ezt aktuális politikai hatalmak soha nem veszik semmiben, mert azok már csak azt könyvelik el kárnak, amikor összedől egy épület, vagy egy híd, vagy nem tudom én, mivel a legnagyobb kár az életben, amikor emberek gondolkodását tönkretezik, ez kifejezhetetlen kár. És Jézus azt mondja, hogy miért engedték meg a középkorban azok az igaz keresztények, akik ha maroknyian is, de léteztek, miért engedték meg, hogy ez a Jézabel behozza a hamis prófétai beszédet, és arra késztesse az embereket, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból legyenek. Mit jelent ez a két kifejezés? Ugye a paráznaság a Bibliában nem csak testi paráznaságot jelent, hanem az idegen eszmékkel, az Istentől idegen, az élet igazi törvényeitől idegen eszmékkel való szövetséget is jelenti. Miért engedte meg a középkori kereszténység, hogy hamis felfogásokat csempészenek bele, és az embereket bálványozásra szoktassák rá? Miért engedte ezt meg? Ugye, és azt mondja Jézus, hogy adok neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de előre megmondom, hogy nem tér meg. És állami világi hatalmat is beteg ágyba fogok vetni, és tulajdonképpen a hosszú-hosszú középkornak a döbbenetes összeroppanását jövendőlít meg Jézus, hogy a középkorban a beteg ágyba vetett két hatalom, ugye a középkori egyház és a középkori feudális állam, ami aztán szépen lassan a 16.-tól a 18. századig kimúlt. Ennek köszönhette a kimulását, hogy egy teljesen alaptalan és életellenes eszmékkel próbálták az emberiséget kormányozni. Szerencsére vége lett ennek a középkornak, de ez egy óriás, egy nagyon nagy hosszú időt foglalta magának. És ahogy volt a kereszténység történelmében ilyen nagyon hosszú időre terjedő hamis prófétaság időszaka, ugyanúgy a történelem vége felé haladva, jelenések könyve 16. fejezete három nagy, de most már nem azt mondom, hogy három nagy szemét, hanem azt mondom, hogy három nagy irányzatot, három nagy intézményt, három nagy intézményesített hamis prófétaságot, talán ez a legjobb kifejezés. A hamis prófétaság intézményesített lesz a történelem végén, ezeket jelöli meg. Nagyon fontos ez az igevers, jelenések könyve 16. fejezet 13. és 14. versében azt olvashatjuk, hogy János apostol, amikor látja a hét csapás kitöltetését, a hatodik csapásnál a következőt veszi észre, ez látomásban így jelenik meg előtte. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Figyeljük meg, hogy mi utal arra, hogy ez egy hamis prófétai mozgalom lesz, ugyanaz, amit Jézus mondott a Máté 24 szerint, hogy itt nagyon nagy tömegével lépnek fel a történelem színpadán a hamis próféták. Azt mondja, hogy ezek ördögi lelkek jeleket tesznek, elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát, hogy úgy mondjam, nem csak a vallási életet akarják befolyásolni, hanem az állami életet is, a polgári életet is. Tehát az egész társadalomra kivetik a hálójukat. És kik csinálják ezt? Mit látott János apostol? Hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából jön ki három tisztátalan lélek, békákhoz hasonló undorító lélek. Tehát a tanításaikban van valami nagyon undorító, de mégis milyen megdöbbent, hogy az emberek hisznek nekik. Tehát mielőtt rátérnék ennek a három, hogy is mondtuk, hamis prófétai intézménynek a részletezésére, hallgassunk meg egy 30-as évek elejéről való verset, amelynek szerzője Babits Mihály, tudjuk jól, hogy nagyon sok prófétával küzdött, és nem csak Jónásról írt ő elbeszélő költeményt, hanem Jeremiásról is, a mai este három Jeremiás vers fog felhangozni. És ebben a Jeremiás versben olyan különös élességgel mutatja be Babits, hogy a világot hogy manipulálják. Ugye a versben állandóan visszatér ez a kifejezés, hogy hozza postámat a posta. Jönnek a hírek. De a hírek sokszor csak divatok, vagy megfoghatatlan események, ellenőrizhetetlen események. Hozza postámat a posta, és én úgy ülök fenn a dombtetőn, mint Jeremiás. Ugye tudjuk jól, hogy Babits nyáridőre, de volt, amikor máskor is kiszokott költözni Esztergomba, ahol kis nyaralót vett, és onnan figyelte a világ dolgait, és ez életkép is, ahogy ott ül az előhegyen, az esztergomi előhegyen, és jönnek a hírek, ő egyre betegebb, ugye tudjuk, hogy a betegség akkor már nagyon leteperni készül, az élete utolsó 10 éve folytonos küzdelem a gégerákkal szemben, és nézi a világot, hogy kavarog, ahogy zajlik a világ, és ő egyre kevésbé érti ezt a világot. Egyre kevésbé érti, hogy az emberek a maguk őrültségében mit akarnak csinálni. Erről nagyon sok verse van Babitsnak, legfőképp a Mind különös hírmondó című versében, egy nagyon nagy versben örökítette ezt meg, hogy egy gondolkodó ember, egy szellemi ember egyre kevésbé érti, hogy mi történik a világon, egy költő, egy érzékeny ember azt látja, hogy az összes eszménye megcsúfolását hozza az élet. Fegyverkeznek a hatalmak, öldösik egymást, újra elosztják a világot, újra manipulálják a hírekkel a tömegeket. Szóval újra és újra visszatér ez a refrénszerű kijelentés, hozza postámat a posta, de én már a jelent is csak múltnak tudom látni, kisiklik a kezemből a történelem, nem tudok úrrá lenni az eseményeken, ezért a vers címe, hogy holt próféta a hegyen. Mint hogyha a mostani költő, egy érzékeny és igényesen gondolkozó költő, mintha meghalna ebben a világban. Ráismerhetünk két nagy magyar költőerődre, az egyik Berzsenyi, akinek az utolsó versében ott van az a kijelentés, hogy a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szóval ez Berzsenyi mondja ki először a napóleoni háborúk idején, amikor az egész európai történelem először kezd ugye ilyen fékeveszett iramot venni, mint amit ma is látunk, tehát kb. 200 éve indultak el ezek a folyamatok, hogy Berzsenyi mondja ki először, hogy olyan a történelem, mint egy hideg víz. És a hattyú még a hattyú dalát, tehát a halála előtti szép dalát se tudja elénekelni. A szent poézis, néma hattyú, hallgat örökre hideg vizekben. Aztán egy másik magyar költő előd is felsejlik, Babicsnak mind a kettő nagy inspirátora volt, Arany János, akinek egyik legutolsó rövid versében olvashatjuk, hogy egy ilyen végső kifakadásként a vers végén ez úgy kibudjan aranyból, hogy egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Ugye a társaság akkor annyit jelentett, hogy társadalom. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Szóval a költő egyedül marad, nem érti, hogy a világon mifelé mennek a dolgok, mintha azt mondaná Berzsenyi is, Arany is, Babics is, dehogy vagyunk mi proféták. A romantikában meghirdették, hogy a költők a proféták, ugye a szegény Petőfi hogy hitt ebben, hogy majd a költők vezetik az új Kánaán felé az emberiséget, mint régen Mózes az ígéret földje felé a zsidó népet. Dehogy vagyunk mi proféták, mi megkövülve nézzük, hogy ez a világ merre halad.
Babics Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a dombtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta, újság és levél, mintha mind olyanról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha? Meghalt a jelem, és ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más, dombon ülsz fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így a jobb. Még itt voltak, kínzó volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, diva. Engem nem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott. Akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint a nyílt szemű halottak, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájas dombtetőn, hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se vár.
Babicsnak egyik tanítványa volt Rába György, akinek a verse mindjárt felhangzik, egy talányos vers, ugyancsak Jeremiás a címe. Ő írja a Babicsról szóló monográfiájában, amely 1983-ban Babics 100. születésnapjára jelent meg, hogy Babicsnak ezt a versét az váltotta ki, hogy az akkori vallás és közoktatási miniszter, egy híres miniszter, meg az egyik legnagyobb vallás és közoktatási miniszter volt a német származású Klebelsberg Kuno. A magyar parlamentben beszédre emelkedett föl a 30-as évek elején, pedig még nem is készült háborúra az ország, de a következőt mondta Klebelsberg: az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. a mi Jeremiásaink semmit sem mondtak meg előre, de siránkozni még Jeremiásnál is jobban tudnak. Na hát ez megmaradt Babicsban, és a verset tulajdonképpen ez a miniszteri beszédnek ez a része váltotta ki, hogy mi az, hogy egy országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Mondom, intézményesített a bűnösség a világunkban, intézményesített a hamis prófétaság, mert hát egy államgépezet és egy miniszteriális gépezet is ezt mondja, hogy nem jó az, ha Jeremiás hangján szólanak az emberek, vagy bizonyos emberek arról, hogy ez nem fog jóra vezetni. Rába György is megírta a maga Jeremiás versét, kicsit talányos, de tessenek jól figyelni.
Nem én vagyok, mint a földút, mint katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalma zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye, már csak formájáért csodájá. Nem én vagyok. Ez a mindennapos őrjárat is. Mi végre?
És ez a vers azt mondta el, hogy soha nem hallgatnak az igaz profétákra. És az igaz profétákat is elkaphatja sokszor a félsz, vagy a kétkedés, mint ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét. Jeremiás is hányszor mondta az életében, hogy bár csak változnék a fejem vízzé, vagy kútforrássá. Bár csak én semmisülnék meg, ne a népem, hát én egyedül vagyok itt, meg egy egész több milliós nép megy tönkre, nem hisznek az igazságnak. Nappal a délre mennek, és éjjel a hidegre vetik ki őket. Előre megmondom, hogy mi lesz ennek a vége, amikor egy nagy hatalommal csinálják a maguk sötét politikai üzelmeit, hogy egy nagy hatalommal húzzanak kesztyűt. Tehát tulajdonképpen az igaz proféták is nagyon sokszor belerendültek abba, hogy az embereknek minden kell, csak a józanság nem kell, az értelmesség nem kell. Rába György ebben a versében ezt nagyon mélyen kifejezte. Még hátra van egy magyar költő, de majd őről a később, aki innen folytatja majd a fonalat, hogy tudnélik, azért a 20. században is sok mindent megmondtak, még a költők is, akik igazán nem nevezhetők már prófétáknak, nem is akarják magukat annak nevezni, de sok mindent megmondtak, ami most a szemünk előtt teljesedik, a harmadik költő majd Ily és Gyula lesz. Mi ez a három intézményesített hamis prófétaság? Azt mondja itt Jelenések könyve 16. fejezetében a 13. vers, hogy láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, stb. Három hamis prófétai intézményt jelöl meg itt a Szentírás. Az elsőt ezzel a szóval láttam a sárkány szájából kijönni ezeket az undorító békákhoz hasonló lelkeket. A Bibliában a sárkány vagy óriás kígyó mindig Sátánnak a jelképe. Azonosítása Jelenések könyve 12. fejezetében található. Ugye akkor szó szerint azonosítja így a Szentírás, hogy a sárkány pedig, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak. De hát ez egy ősi jelkép, ehhez nincs mit hozzátennünk. Mit is mond ez a kijelentés? Azt mondja, hogy a történelem végén közvetlenül az ördögtől származó jelek és csodák fogják elborítani a földkerekségünket, amelyekre az emberek viszont úgy tekintenek, mint Istentől való jelekre. Óriási tömegeket befolyásolnak ezek a jelek, és ezek valójában az ördögtől származnak, de mivel hogy az embereknek nincs mértékük, ezért az emberek úgy gondolják, hogy minden csoda Istentől származik. Lényegileg ma is sajnos ez a tömegvélemény, még Magyarországon is, tehát az úgynevezett keresztény Európában, hogy ami csoda létezik, az mind Istentől származik, mert csak Isten tud csodát tenni. A Biblia szerint Sátán is tud csodát tenni, nem is akármilyeneket. A Biblia maga is egy nem akármilyen csodával kezdődik, hogy Sátán például médiumot használ, egy állatot használ médiumnak, egy kígyón keresztül szólal meg. Olyan fondorlatosan szól oda Évához, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Szóval annyira pontosan látja, hogy hol lehet megközelíteni az embert, ezzel a sátáni ámítással és becsapással kezdődik a mi világtörténelmünk. Az Ószövetség felvonultatja, hogy Egyiptom bölcsei is milyen csodákat tesznek ott, a botjukat eldobják, az övék is kígyóvá változik, nem csak a Mózesé és az Ároné. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, Sámuel könyvében láthatjuk, hogy már egy spiritista szeánsznak is a tanúi lehetünk, hogy jön fel Sámuel prófétának megidézett alakja, hogy fehér lepelben a földről. Szóval egy szóval a történelem végén mondja a Szentírás, hatalmas nagy mozgalom indul, amely sok irányú, sok ágú mozgalom lesz, de közvetlenül a sárkánytól kapja az erejét, a sárkány szájából jönnek ki ezek a mozgalmak. Hát talán, ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt került volna sor erre az előadásra, akkor még nehéz lett volna nevet adni ezeknek a mozgalmaknak. Most már ezek a mozgalmak maguk adnak maguknak nevet. Ugye egy derék katolikus lelkész 7 évvel ezelőtt jelentette meg először ezt a könyvet New Age címmel, aztán utána a New Age keresztény szemmel újra bővült és bővült ez a könyv, most már nem tudom, 4.-5. kiadásánál tart. Szóval, hogy új világkorszak, új korszak. Ezt hirdeti nagyon sok mozgalom, hogy az emberiség új korszakába lépett, hogy milyen alapon? Hát csillagászati alapon. Asztrológiai alapon, mert hát ez egy új időszak, bizonyos évezredenként változnak ugye a csillagövek, és új időszak kezdődik az emberiség életében. Jön a 2000. év, és az ezzel kapcsolatos fantáziálások is nagy lobbot fognak vetni. Körülbelül egy 15 évvel ezelőtt indult ez a fejlett nyugati országokból, ahol persze pénz is volt ezeknek az irányzatoknak a szétküldésére, Angliából, főleg az Egyesült Államokból. Mindaz a sok irányzat, aminek a veleje egy, hogy olyan csodákat ígér a személyes életben, az emberiség életében, tehát a földgolyón, sőt a földgolyón kívüli régiókban is, tehát a világegyetemben is, amelyek egy bizonyos fajta egyetemességre törekedve valóban bizonyítani akarják, hogy ez most egy új világkorszak lesz, ez az embernek a felszabadulása, az erőknek a felszabadulása lesz, amire az ember eddig nem is gondolt, most mindez be fog teljesedni. Ismerjük ezeknek az irányzatait is, azért ajánlom ezt a könyvet, mert magyar nyelven valóban részletesebb, alaposabb összefoglalás mind a mai napig még nincsen. Amit ír Gál Péter, a szerző a New Age különböző kiadásaiban, az nagyobb rész 80-90%-ban valóban megbízható is, tehát alaposan utána járt ezeknek a dolgoknak. Én a magam részéről egy kicsit egyszerűsítettem volna ezeknek a leírását, például azt mondtam volna, hogy 3 alapvető New Age irányzat van a mai korban. Az egyik arra hivatkozik, hogy magában az emberben vannak, főleg az emberi agyban vannak olyan felszabadításra váró erők, amelyek megváltoztatják az életet. Ilyen irányzat az agykontroll például, ilyen irányzatok a keletről bejött transzcendentális meditáció és egyéb más keleti vallásokkal megfűszerezett világmegváltó eszmék, amelyek arra biztatják az embert, hogy kapcsoljon ki és lépjen ki önmagából, és kívülről nézze az életét, és olyan hihetetlen képességek birtokába jut, és energiák szabadulnak fel, hogy egészen meg fog változni az élete. A második csoportba sorolnám azokat az eszméket, amelyek nem annyira az aggyal manipulálnak, hanem az egész emberi szervezettel, ugye a bioenergetikai irányzatok, amelyek azt mondják, hogy az emberben hatalmas nagy energiák vannak, az emberben magában van a megoldás, ezeket kell felszabadítani. Mondom is, hogy kell, hogy mindegyik önmegváltási irányzat, tehát egyik sem ugyan zászlajára tűzi Krisztust és beszél Istenről, de ha egy kicsit utána járunk, akkor lelepleződik egy-két lépés után a dolog, hogy a döntő adó az, hogy benned ember megvannak a lehetőségek. Neked kell arra rájönni, hogy mivé lehetsz. És a harmadik irányzatnak mondanám azokat, amelyek a kozmikus energiákkal, az UFO jelenségekkel, a radioesteziológiával és egyéb más dolgokkal foglalkoznak, amelyek különböző spekulációkkal és történelmi visszatekintésekkel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen ezekkel az energiákkal és erőkkel kell kapcsolatba kerülnünk. Egy szó mint száz, a hármat le is szűkíthetnénk egy valamire, mert a múlt század 50-es éveinek elején megszülető spiritizmus lényegileg mindent magába foglalt. Mondhatnám úgy is, hogy ezek a spiritizmus 20. század végi adaptációi. Erről már nagyon nagy irodalom van, bár a spiritizmusról nem sok jó könyvet vagy füzetet jelentettek meg, van néhány kiadvány. Ezeknek a kereszténységbe való bejöveteléről is van néhány kiadvány, főleg Magyarországon az evangéliumi kiadónak, a Lothar Gassmann New Age és a Wolfgang Bühnének a harmadik hullám című könyvére gondolok. Már több kiadvány van azzal kapcsolatban, hogy mindezt a zenével hogyan akarják a fiatalokba beleplántálni. Baumernek a Csak a lelkedet akarjuk és Liebynek a rockzenéről írott rövid művére utalnék. Magyarországon az említett Gál Péteren kívül a református egyházban Erdély Judit orvos ír erről könyveket. Mondom, hogy a könyvek az első sütése, az első kijelentése egy mai ébredező keresztény világnak, nem mindenben föltétlenül megbízhatóak, de minden esetre a jelenségre fölhívják a figyelmet. Hogy emögött aztán hogy állott a pénzvilág, a maffia, a szabadkőművesség, hát erről már a régi rendszerben is 1985-ös könyv van a kezemben, a P2 Páholy titkai, és egyéb más könyvek is felhívják a figyelmet. Ha valaki valóban megrendítőt akar olvasni a spiritizmus térhódításáról és egy spiritizmusban élt ember gyötrelmeiről, Roger Morneau-nak a Játék a tűzzel című könyvét tudom ajánlani, annál is inkább, mert ezt mi is tudjuk adni, tehát ebből itt is van, a többi könyvet csak felmutatni tudtam. Tehát ez a könyv bemutatja azt, hogy hogyan próbálják beépíteni elsősorban értelmiségi rétegeket, akik másokra is tudnak hatni, ez ugyanolyan láncreakció szerint megy, mint az ügynöki rendszer, hogyan építik be a spiritista közösségekbe az embereket, tehát Roger Morneau Játék a tűzzel. Nemrég jelent meg az evangéliumi kiadó gondozásában a Dave Hunt és McHown-nak a Kereszténység félrevezetése című könyve, amelyben arról értekeznek a szerzők, hogy a kereszténységet hogyan akarják átitatni ezekkel a spiritista és spirituális irányzatokkal. Egyébként erről a legkiválóbb könyv ez a bizonyos harmadik hullám, amelynek azért ez a címe, mert a szerző azt bizonyítja, hogy a század eleje óta folyik a keresztény gondolkodásnak és a keresztény gyülekezetek aláaknázásának a stratégiája. A század elején elindított pünkösdi mozgalmakkal, a század közepén elindított nagy spiritualista mozgalmakkal, és jelen pillanatban is, főleg nyugati országokban folyó, de már ide is átcsapó ünneplő gyülekezetek mozgalmával, amelyek azt tűzték ki célul, hogy az Isten tisztelet az zene, 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 és ének, és érzelem, és földobottság kell, hogy legyen. Nem akarok ebbe belemenni, csupán jelzem azt, hogy a Biblia itt megérint egy dolgot, azt mondja, hogy emögött mind személyesen a nagy ellenség Sátán van, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy megmutassa, hogy az embereket hogyan lehet, hogy mondjam, az Isten nevében, meg a megváltódásuk nevében, meg a megjobbulásuk ígéretével félrevezetni. Melyik a másik intézményesített hamis prófétaság? Láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából. A másodikra ezt mondja, a fenevad szájából. Ez már egy egészen más jellegű dolog, mint a sárkány, hiszen a fenevadról olvashatjuk Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, hogy tulajdonképpen ez egy emberi, politikai, egyházi intézmény. Tehát itt nem arról van szó a fenevad szájából, amikor látja a gusztustalan békákhoz hasonló lelkeket kijönni, hogy itt maga az ördög közvetlenül lép fel. Ugye az előbb arról volt szó, hogy az ördög közvetlenül lép fel. Médiumai vannak, és vannak emberek és intézmények, akiket befolyásolni tud. A második esetben arról van szó, hogy az ördög nagy-nagy áttételekkel lép fel. Olyan politikai, egyházi intézményekkel, amelyek esetenként jobban tudják leplezni, hogy ki áll mögöttük. Egy alapvető könyvre hadd hívjam fel a figyelmüket, 1994-ben Amerikában jelent meg, aztán azután egy-két évvel Magyarországon is, Dave Huntnak a két kötetes műve, a fenevadon ülő asszony. Ezt sokáig itt is árusítottuk, aztán most kifogyó félben van, talán már nincs is, talán ez az egyik utolsó példány, amit a kezembe tartok. A fenevadon ülő asszony megírásának az apropóját az adta ennek az amerikai protestáns szerzőnek, tehát Dave Huntnak, hogy 1994-ben az Egyesült Államokban szövetséget kötött a katolikus egyház bizonyos protestáns egyházakkal, mondván, hogy az ellentéteket el kell simítani, és ne a keresztények egymás között torzsalkodjanak, hanem az ateista tömegeket kell elérni, és az elvallástalanodott Amerikát kell erkölcsileg megreformálni. Hát nem tudom, hogy ez egy mondat, bár összetett mondat volt, de ez hogyan hat önökre? Hogyha valaki bejelenti, hogy most ne legyen vita a kereszténység egyes egyházai között, hanem érjük el a szekularizált tömegeket, az elvallástalanodott, erkölcsileg az alapjukat vesztett embereket, nagyon kedvesen hangzik a fülnek, nem? Kedvesen hangzik az is, hogy ne veszekedjenek a keresztény felekezetek, mert hát veszekedtek már éppen eleget eddig a történelemben. Meg az is kedvesen hangzik, hogy tulajdonképpen a világ a tönk szélére sodródott, és az elvallástalanodott tömegeknek az elérése és a megváltoztatása, ez nagyon dicsőséges cél lehet. Ez biztos, hogy első hallásra mindenkit levesz a lábáról. Dave Hunt azért írta meg ezt a súlyos könyvét, két kötet, mert Amerikában is nagyon sokakat levett a lábukról. Úgy beszéltek már erről az eseményről, mint egy új reformációról, mint a régi egyház szakadás kijavításáról, és Dave Hunt arról ír ebben a könyvben, protestánsoknak címezi ezt a könyvet, hogy tudjátok, hogy kivel egyeztetek ki? Tudjátok, hogy kivel akartok szövetséget kötni? Hát egy olyan intézménnyel, amely leplezetlenül bejelenti az igényét a világhatalomra, leplezetlenül hirdeti, hogy Krisztus megváltotta a világot, visszaváltotta a világot a bűnből, és rám bízta a képviseletét, tehát én vagyok a világ ura, hiszen Jézus engem bízott meg, hogy a helytartója legyek. Tudjátok, hogy kivel akartok kiegyezni? És ezután a történelmet segítségül híva végigmegy az elmúlt 2000 év történelmén, és rámutat arra, hogy ma Amerikában a protestánsok kivel egyeztek ki? Milyen hatalommal egyeztek ki? Ez a hatalom, amely a történelem színpadán több mint 1600-1700 éve ott van, amit a Biblia rendkívül egyszerűen fenevadnak nevez, egy olyan egyházi hatalom, amely Krisztus helyébe kívánva lépni, ugyanazokat a jogokat követeli magának, ami az Istené és ami a Krisztusé. A Biblia nem csak fenevadnak nevezi, mert több jelkép is van erről a hatalomról, hanem ugyanabban a Dániel könyve 9. fejezetében pusztító utálatosságnak is nevezi, ami először nagyon szépnek tűnik, de a később, amikor egy ember elfogadja az eszmét, akkor tulajdonképpen rombol és pusztít. Vagy a Biblia még nevezi egy harmadik jelképpel a veszedelem fiának is. Ennek a hatalomnak három jelképe van: fenevad, pusztító utálatosság és a veszedelem fia. A veszedelem fia elnevezés kétszer szerepel a Bibliában. Először János evangélium a 17. fejezet 12. versében Júdásra alkalmazva, tehát arra, hogy valaki Krisztus tanítványai közül lesz az áruló, de megy a veszedelemre. Ez Jézus főpapi imája. A másodszor pedig a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, amikor Pál apostol arról szól, hogy eljön majd egy hatalom, aki a Krisztus helyébe ül, aki megváltoztatja a Krisztus tiszteletét és az Isten tiszteleteket is, maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És erről a hatalomról mondja itt Pál apostol, hogy addig nem jön el a vég, addig nem jön el Krisztus második eljövetele, amíg meg nem jelenik a bűn embere, döbbenetes kifejezés, bűn embere, antropos anomias, a bűn embere, magának a bűnnek az embere, a veszedelemnek a fia, itt idézi vissza a Júdásra való hivatkozást, aki mindezt teszi, hogy maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát tulajdonképpen a Jelenések könyve 16. fejezete arról hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon régi egyházi és politikai hatalom soha nem látott reneszánszának leszünk tanúi, aki az egész föld kerekségre nézve szétárasztja a befolyását, és akinek, hogy a szájából ugyanolyan félelmetes, békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, az csak azok fogják látni, akik ismerik azt, hogy ki az Isten, hogy mi az Isten mértéke, és ki a valódi Jézus Krisztus. Mások nem. Az egész föld kerekségét elhiteti. Csodálva követik a fenevadat, olvassuk Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében, tehát egy óriási tömegbázisra tesz szert ez a hatalom, ennek a hatalomnak, tehát a fenevadnak, a hamis prófétának, a fenevadnak, a pusztító utálatosságnak és a veszedelem fiának az azonosítását maga Jézus Krisztus végezte el Máté 24. fejezet 15. versében, amikor arra utalt, hogy amikor Jeruzsálemet körülveszi majd ezt a hatalom, akkor lehet azonosítani, hogy kiről van szó. Jeruzsálemet Jézus után egy nemzedékkel egy hatalom vett körül, hogy lerombolja, és ez Róma volt. Róma jelképe a Bibliában a fenevad, a pusztító utálatosság és a veszedelem fia, az a júdási egyház, amely egykor maga is a keresztény közösségek között volt, de hatalmat kívánva, hatalmi ambícióit szabadjára engedve, tulajdonképpen a kereszténység legfőbb ellensége lett, de mindez keresztény mezben. Tehát itt van a félelmetes és a megfoghatatlan. De talán ennél van még egy félelmetesebb dolog. A harmadik intézményesített hamis prófétai hatalom, a sárkány szájából jött elő, a fenevad szájából, és most a harmadikra azt mondja, a hamis próféta szájából. Ezt nem lehet megrendültség nélkül olvasni, hiszen a hamis próféta itt azt feltételezi, hogy ez a harmadik intézményesített hamis prófétaság, ez egykor igaz próféta volt. Ez egykor ugyanolyan volt, mint az előbb említett Bálám. Bálám az Isten prófétája volt. Pénzért, befolyásért eladta a lelkét. Hát hol találunk a kereszténység történelmében egy olyan hatalomra, amely amikor megszületett, mint szellemi mozgalom, igaz volt, profétikus erő kísérte az útját, de utána eltorzult. Ugye a kereszténységnek a két nagy tömbjét azonosítja itt a Szentírás, az előző tömbre, Rómára hivatkozott a fenevad, a hamis próféta pedig hivatkozik a másik tömbre, amely egyszer jól kezdte a pályafutását, a 16. században megreformálni akarta a kereszténységet, de nagyon igaza van ennek a szerzőnek, Dave Huntnak, amikor azt mondja, a protestantizmus annyira eltorzult, hogy manapság rosszabb Rómánál. Hogy mi a protestantizmus eltorzulásának a fő oka, azt egy mondatban be tudom önöknek mutatni, Ellen Gould White Nagy küzdelem, vagy más kiadásban, amit itt is lehet kapni, Korszakok nyomában című könyvéből, amelyben a következő mondatot olvashatjuk a mai protestantizmusról. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Még egyszer olvasom. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, és a hamis szeretet elvakítja szemüket, azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Egy jellegzetes modern protestáns felfogás, ne élezzük ki az elvi különbségeket, eszmei különbségeket keresztény felekezetek között, ne élezzük ki, azt keressük, ami összeköt bennünket, ami mindenhol helyes és jó, azt keressük, tehát minden gonoszságban jót akarnak látni. Ha valaki a gonoszságban jót akar látni, ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ez a hamis prófétaságnak a veleje. Jeremiás idejében is így volt. Ugye Jeremiás idejében is az volt, hogy nem akarták meglátni Jeremiás szavában az Isten kérlelését és kegyelmi hívását, és azt látták, hogy a hamis proféták is mondanak azért jó dolgokat. Ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, és hadd tegyem még egyszer hozzá, bár elmondtam az előadásnál, de még egyszer hadd mondjam, minden rossz dologban lehet jót találni. Szeretném azt a közkeletű tévedést eloszlatni, hogy a világon a rossz dolgokban mindenki csak rosszat akar találni. Nem, a világon az igazi rossz dolgok tele vannak jó momentumokkal és kijelentésekkel. De aki az alapjába véve rossz dolgokban jót akar látni, az elveszíti az érzékét arra, hogy a tiszta jóban meglássa a jót, a jó ellenségévé lesz neki. Erre így mondja, ezt mondja Ézsaiás próféta, hogy vannak, akik a rosszat jónak és a jót rossznak látják. Tulajdonképpen ez a protestantizmusnak a nagy tévedése. A nagy egyezkedésben, a nagy vallási ellentétek elsimításában hozzászoktak ahhoz, hogy a rosszban a jót keressenek. És aki ezt keresi a rosszban, és mondom, lehet találni, Róma történelmében is vannak nagyon szép és jó dolgok. Senki nem mondja azt, hogy a római pápaság történelme az elejétől végéig csupa szenny és mocsok. Hát a legnagyobb része az. De hát vannak benne nagyon szívverítő, nagyon értékes dolgok. És hogyha valaki ezeket lebecsüli, nem jár helyes úton. Ugye még egyszer mondom, az ördög mindennél tudja, hogy mennyit keverjen bele a rossz dolgokba. És ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, előbb-utóbb elveszíti az érzékét, hogy a jó dologban valóban a jót lássa meg, gyanús lesz neki a tiszta jó, mert azt mondja, hogy hát a rossz dolgokban is mennyi jó van, hát nem kell nekünk a tiszta jó, az túl sok már az embernek. Innen van az, hogy a protestantizmus, a modern protestantizmus már nem sokat emlékeztet Luther és Calvin protestantizmusára, innen van az, hogy a modern protestantizmus liheg a politikai befolyás, társadalmi rétegek megnyerése irányában, ugyanaz lesz, mint a másik egyház, amivel szemben reformációt kezdeményezett, tulajdonképpen hatalmat kíván. Ahol egy egyház hatalmat kíván, ott az eltorzulás pillanatok kérdése. Ahol keresztény felekezetek bejelentik igényüket a pénzre és a hatalomra, ott már nem is pillanatok kérdése, ott már a mélyben vagyunk, csak attól függ még, hogy az iszap milyen sűrű, hogy mennyire lehet még abban lefelé süllyedni. Ilyés Gyula ezt pedzegeti a versében. Mielőtt levetíteném ennek a közel 1600-1700 évnek a prófétai eseményeit, erre a versre hívnám fel a figyelmet és arra, hogy a következő záró előadáson szeretném megszólaltatni a mai világból nem csak az undorító lelkeket. Ennyi volt ma estére. Békákhoz hasonló undorító lelkek. Szeretném megszólaltatni a Jelenések könyve 14. fejezetét, ahol a mai világban felhangzó prófétai szót meg lehet ismerni, és a Biblia alapján lehet azonosítani. De hogy Illés, aki egyébként szerette a prófétákat, aki ugye félig meddig katolikus, félig meddig protestáns családból származott, hiszen mindig azt hányták Illésnek a szemére, ugye Illés sokszor kérkedett azzal, hogy ő ateista. Bizonyos értelemben az volt, de a nagyon rendes ateisták fajtájából való. És azt mondták Illésnek, mert azt mondja, már gyerekkoromban előre mondták, hogy én ateista leszek, mert vegyes házasságból származom. Ugye a vegyes házasság a múlt század óta a magyar parlamentnek és politikai életnek egy nagy témája. Ugye a múlt századi aulikus főpapság azt mondta, hogy a magyarságot a vegyes házasságok fogják elsüllyeszteni, mert hát a gaz protestánsokkal frigyre lépni, hát ez tényleg erkölcsileg nyomon követhetetlenné teszi majd az ország helyzetét. Illésnek van is erről egy verse, ezt a verset elemzem a Kisvers Nagymesterekben, a versnek az a cím, hogy Hallgass, és a verselemzésében beidézem Iésnek ezeket a vallásra, felekezetekre vonatkozó eszmét is, de hogy Iésnek ez a verse, amely ugyancsak Jeremiásról szól, mint az előbbi Babics és Rába György vers, ennek egyik mondani valója az, hogy azért a költők is meg tudtak mondani néhány dolgot. A költők is érezték, hogy itt a 20. században hatalmas problémák lesznek, eszmei problémák, a lelkekben levő problémák, békákhoz hasonló, undorító eszmék összezagyválásából lesznek ezek a problémák. Hát a vetítés előtt most hallgassuk meg Iésnek ezt a Jeremiás versét.
Iés Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod. S a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magusaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl, és kereng le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betelt. Új bölcsek, új tudók jönnek elő. Hűs orvos ujjuk érintésitől a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért létre kelt, eszét veszti a csecsemő. Amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserébe? Ó, fordított világ! Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával, a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen, atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, s csak büszkép, ha senki sem ért. Akár az es, elborulok, elmémben, ból mi ért, tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmi.
Ókeresztény ábrázolás egy római katakombából, a IV. Századból, ahogy Bálám hosszas vonakodás után, hiszen tudja, hogy nem szabadna mennie Izrael ellen, és nem lehetne profétálnia az Isten választott népével szemben, de mégis elindul a bal oldalon látható Szamárral, de a Szamár előtt megjelenik az Isten angyala, és feltartóztatja. Ekkor következik be az a jelenet, hogy a szamár is jobban lát, mint egy ember. Ugyanez 1000 évvel később Nicolas Froman francia mester ábrázolásán, 15. század, ahogy Isten angyala kivont karddal, jobb oldalt látjuk, akadályozza meg Bálámot, és persze a kíséretében levő moábita küldötteket, hogy tovább menjenek, és a szamárnak a vészjósló és korholó szemén látjuk, hogy a szamár megérti, hogy ez egy dicstelen és nem Bálámhoz méltó kiküldetés. Vagy a harmadik ábrázolásunk, amelyet a fiatal Rembrandt festett a 17. század elején, az azt is mutatja, hogy Bálám üti-veri a szamarát, hiába kér kegyelmet a szamár. Ugye Isten itt ilyen csodát is tesz, hogy a szamár megnyitja a száját, és azt mondja Bálámnak, hogy eddig mindenhova elvittelek, és készséges voltam, hát nem magadba kellene keresni a hibát, de Bálám üti-veri a szamarát, és azzal fenyeget, hogy megöli, de teljesen kijön a sodrából, háttérben ott látjuk a küldötteket, hogy nézzik egy kicsit értetlenkedve a helyzetet, és baloldalt pedig az Isten angyalát. Tehát tulajdonképpen ez a Bálám történet, ami a Bibliának egyik legmegrendítőbb fejezetét nyújtja, azt mondja el, hogy ha egy hívő ember, egy igaz ember, bármilyen megvesztegetésre, általában a pénz minden rossznak gyökere, hogy mondja Pál apostol, és Bálámnál is ez jött be, elindul és a lelkiismeretével és a hitével szöges ellentétes dolgot cselekszik, az annyira eltorzul, hogy egy igavonó állat, egy szamár okosabb lesz nála. És aztán persze a barokk korban se szeri, se száma nem lesz ezeknek az ábrázolásoknak, amelyek részben a mennyei küldöttnek a határozott megjelenését, részben pedig a hamissá vált próféta esztelen dühét mutatják be. Az arc kifejezés és ez a felemás érzés, ami rajta van, jól mutatja a dolgokat. Ézsaiás prófétát látjuk egyik ősi keleti ábrázolásában, azt a prófétát, aki először küzdött meg Illés után a hamis prófétákkal, aki először adott kijelentést arról, hogy a zsidó nép mennyi ideig lesz majd fogságban, egy keleti ábrázolás, aztán a leghíresebb kép Michelangelónak a római Sixtinájából, Ézsaiás próféta, akinek a könyve a legtisztább, legfenköltebb stílusú könyv a Bibliában. Ez az a próféta, aki előre figyelmeztetett már több évszázaddal a fogság meglétére. Ez az a próféta, akinek a nyomdokain járt tulajdonképpen Jeremiás. Jeremiás ebből a faluból származott, Júda hegyei között való Anatót. Ma is áll ez a falu nem messze Jeruzsálemtől északi irányban. És ezt a gondterhelt Jeremiást mintázta meg a többi próféta, hát most láttuk már Ézsaiást, között a római Sixtinában Michelangelo, a gondolataiba mélyedő, a mózesi törvényeket a nép elé állító Jeremiás, akire azonban nem hallgatnak, hasonló a feldolgozása Rembrandtnak is. Jeremiás a Bibliára támaszkodva, rá is van írva, hogy Bibel a Bibliának az oldalára, amelyre a bal könyökével támaszkodik, Jeremiás azt siratja, amiért 40 évig küzdött Jeruzsálemet. Jeruzsálemet tűz emésztette meg. Ebben a korban lép fel aztán Dániel próféta, akinek a könyve a nagy vigasztalás és a nagy profétikus kijelentések könyve, és akinek a könyvében az oroszlán medve Párdusz után a fenevaddal is találkozunk, persze még nem azonosítja ezt a hatalmat. A harmadik fogság idején való próféta Jeremiás és Dániel mellett Ezékiel próféta, vajon miért így szemlélteti Michelangelo kinyújtott jobb kézzel, bal kezében ott van a könyvtekercs, ugye, amit ír a babiloni foglyok között. Ugye Jeremiás otthon működött, Dánielt az első fogoly csapatokkal vitték el, a második deportálás áldozata lett Ezékiel, akinek az arcának a kinagyításán is láthatjuk azt a mérhetetlen, feszült, figyelő küzdelmet a népért, talán még közelebb is mehetünk, van az arcról kinagyításunk, tehát a fogságba elhurcolt népért is nagyon nehéz volt küzdeni, mert az emberek ugyan látták, hogy a próféták szava beteljesedik, a saját bőrükön látták, de így sem akartak az igaz útra térni, és bizonyos értelemben az egyik legnehezebb feladat Ezékielre várt, aki közben fiatal feleségét is elveszítette, és sok nyomorúság jött az életére. A középkorban is ugyanez következett be. A középkornak az első nagy bibliai mozgalma, akik a 4. század után, a nagy vallási politikai megegyezés után az Alpokba kellett, hogy felhúzódjanak, és akiket tévesen Pierre Waldorról neveznek el, nem Pierre Waldorról, ezt egy nyugati könyvből fotóztattam ki, van a nevük, hanem a francia Vallé szóból, ami ugye völgyet jelent, és az alpesek völgyeiben találtak menedéket, azokon a helyeken, ahol 1000-2000 méter magasságban még meg tudták magukat húzni, közel 1000 évig végezték itt a szolgálatukat, És körülbelül ilyen, hát persze egy későbbi rajz, későbbi festmény, ilyen körülmények között másolták a Szentírást, a hamis prófétává vált hatalmi kereszténységgel szemben képviselték a Biblia igazságait, nevelték a gyermekeiket a prófétaiskoláikban, persze később több európai egyetemre, Bolognára, stb. Is elküldték őket. Hadd mutassak egy igaz prófétát is, egy római katolikus püspök a 13. századból, Salzburg érseke. Salzburgi Eberhardnak hívták, a jelenlegi ismereteink szerint ő volt az első római katolikus főpap, aki írásban is rögzített Regensburgi zsinaton kijelentette, hogy a fenevad, akiről beszél a Szentírás, a mi urunk a pápa. Tehát ezt egy római katolikus püspök, persze a 13. században ez már látnivaló volt, amikor a pápaságnak a mérhetetlen hatalomvágya egész Európát gúzsba kötötte, a császárság és a pápaság áldatlan küzdelme, és ennek időszak ez. Csak hamar Angliában is a reformáció a Waldensek után terjed, Wycliffe-et látjuk, aki nagyon sokszor betegségében visszavonulásra kényszerült, itt a halálos ágyán baloldalt látható ferences barátok akarnak rávenni az egyházhoz való visszatérésre, az utolsó kenet felvevésére, Wycliffe ezt megtagadja. A Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van róla is, csak úgy, mint a most látható Husz Jánosról is. Volt egy prófétai egyház is Európa történelmében, a Waldensek, a Wycliffiták vagy a Husziták egyháza volt ez. Nem véletlen, hogy mindegyik a Bibliához nyúlt, nem véletlen, hogy mindegyik mértékként tartotta fel a Bibliát, és ezáltal tudta leleplezni az egyházi visszaéléseket. Tudjuk jól, hogy magyar császár is közreműködött abban szószegésével, Luxemburgi Zsigmond, hogy végül is az előbb látható mágián végezte 1414-ben a konstanci zsinat következtében idején Husz János az életét. A Waldensek Bibliáját egyébként a francia, első francia bibliafordítások veszik át a 16. század elején, aztán a német Biblia terjed el, Luthernek a Bibliája, és azután elindul a nagy reformáció, amely majd igazában Amerikában fogja meghozni a gyümölcseit, a lelkiismeret és vallásszabadság hazájában, azóta is ugye az első négy nagy amerikai elnököt, ugye Washingtontól, ugye a baloldalt látjuk, kezdve Lincolnig ebbe a hatalmas nagy kőzetbe, bazaltba, vájba ábrázolják, mint egy nemzeti park ez az Egyesült Államokban, hiszen a német reformáció igazában az angol szász reformációban és az Egyesült Államokban teljesedett ki. A legnagyobb prófétai mozgalmat a kereszténység történetében és a legkoherensebb mozgalmat a múlt században ebből a kis családi házból kiindulva egy William Miller nevű baptista lelkész indította el a múlt század 20-as, 30-as éveiben. 10 évig tartott ennek a Miller mozgalomnak az ideje, amely 10 év végén megrostálódott a mozgalom, de felfedezve a Bibliának azokat az igazságait, amelyeket 1500 évig homály fedett. Edzon Hirámnak a látomását láthatjuk itt ezen a múlt századi festményen, amellyel Jézusnak a papi és főpapi szolgálatát értette meg a múlt század 40-es éveiben, és jöttek létre azok a kis közösségek, amelyek a hallgatóikat ilyen állami és polgári rendezvényekről toborozták, Amerikában színházak, hatalmas nagy előadó termek nyíltak meg már a vallásszabadság következtében, itt hallgatták az emberek a bibliai tanításokat, olyan folyóiratok indultak a múlt század 30-as és 40-es éveiben, amelynek egyik vezetője például a képen is látható James White volt, és a felesége Ellen Gould White, akinek az írásaival, a könyveivel önök is találkozhatnak az előadásaink során. Igen, a hamis prófétaság, tehát a bálámi prófétaság, amely nem csak egyes hamis prófétákat, hanem intézményesített hamis prófétaságot is jelzett, letűnő félben lett. A veszedelem fia, ugye Júdás, középkori ábrázolásokon nagyon sokszor, mint ezen a Hans Riemenschneider fametszeten is láthatjuk, hogy az árulás díját szorongatva ábrázolják. Ez hozta a veszedelmét Bálámnak is és Júdásnak is. Tulajdonképpen a reformációtól fogva ezek a profétai mozgalmak egyre erősödnek. Franciaországban ugyan kiírtják, ugye a Szent Bertalan éről egy korabeli ábrázolás 1572-ből, és a tiszteletére, a vérengzés tiszteletére vert érmekről. De a profétai mozgalmak feltartózhatatlanok voltak. Mindenütt elindult a Bibliának a terjesztése. Fiorei Joachim szobrát látjuk, aki tulajdonképpen Bencé és Cisztercita barát volt a középkor derekán, és aki a műveivel Dániel könyvére és Jelenések könyvére irányította a figyelmet, és ezek a művek terjedtek, megihlettek költőket is, mint Dante, de tulajdonképpen Luther is ezeknek az előreformációs mozgalmaknak a hatására indíthatta el a maga 95 tételével a német reformációt, ami aztán ennek az Ágoston rendi barátnak, mert Luther tulajdonképpen eredetileg ez volt, a hatására egész Európában elterjedt. A lutheri reformáció egész Európát befutotta, Genfben a reformátorok emlékművét láthatjuk, Calvin, Theodor de Beze, Knoxnak.